Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Mária Rádió Új Hullám Média Életutazók podcastjének következő részében. Rigó Eszter vagyok, a műsorvezető, a stúdióban pedig itt van velem Pintér Laura, akivel elutazhatunk a művészet és irodalom végtelen területére.
Sziasztok, Pintér Laura vagyok. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem végzős hallgatója magyar alapszakon, és mint esti beharangozta, az irodalom és a színház, valamint a művészet nagyon fontos részét képezi az életemnek.
Szóval így röviden dióhéjban a teljesség igénye nélkül, aztán majd később kibontjuk. Mondhatod, hogy a Pázmányra jársz, ha minden igaz, idén nyáron fogsz végezni. Magyar szakon dolgozol, vagy dolgoztál színházban, írsz, a színpad sem áll távol tőled, és az egyetem közösségének is nagyon aktív tagja vagy. Mi az az 5 érték, amit a legfontosabbnak tartasz az életedben, amik mentén éled a mindennapjaid?
Elég nehéz 5 dolgot kiemelni, de az első fogalom, ami eszembe jut, az mindenképp az önreflexió. Szerintem nagyon fontos az, hogy folyamatosan reflektáljunk arra, hogy milyenek vagyunk, és megpróbáljunk fejlődni. Ennek kapcsán szerintem elengedhetetlen az alázat is, mert tudnunk kell tanulni másoktól. Így bekapcsolnám az életen át tartó tanulást, mint harmadik fogalom. Nem szeretném elérni azt a pillanatot, hogy úgy érezzem, hogy mindent tudok, mert akkor már nagyon unalmas az élet. Kicsit szociális vizekre vezve az egymás megértését és az empátiát is elengedhetetlennek tartom. Így pedig akkor ezután azt is elmondhatom, hogy mindig is csodálattal töltött el az, hogy mennyire különbözőek vagyunk. Tehát a különbözőséget is kiemelném abban az értelemben, hogy milyen más egy-egy embernek az érdeklődési köre. És 4-nél tartok, ugye?
Azt hiszem, igen.
Igen, jó? Hát igen, a bölcsészszak. 5. pedig az egyik kedvenc regényem jut eszembe, az Iskola a határon Ottig Gézától, amelyben nem szó szerinti idézetként elhangzik az, hogy tulajdonképpen nem létezik rossz dolog, mindent lehet pozitívan szemlélni, csak nézőpont kérdése. Tehát a pozitivitást emelném ki valóban. Hogyha minden rossz dolgot át tudunk fordítani újra, akkor nagy tragédiák nem létezhetnek.
Hűha, akkor szedjük is szét szerintem ezt a rengeteg mindent. Kezdjük akkor a színházzal. Mi a kötődésed a színházhoz? Hogyan kapcsolódsz te a színházhoz?
Ez egy jó nagy mértékű exhibicionizmussal kezdődik, azt hiszem. Egészen 4 éves koromig nyúlik vissza a dolog. A Kölyök-sziget gyerekszínpadáról is kicibálhatatlan voltam már. Innentől pedig egyenes út vezetett az elsős színjátszókörbe, ahol néhány évvel később felfigyeltek rám, elküldtek egy pesti színjátszókörbe, majd lehetőségem nyílt kisebb színházakban is játszani, utána pedig tulajdonképpen nem is volt kérdés, hogy a színművészetire felvételizek először. Majd egy kicsit eltávolodtam a szereplés világától, de ettől függetlenül még most is nagyon fontos részét képezi az életemnek a színház. Hát nem nagyon múlik el hónap anélkül, hogy ne mennék el legalább az Örkénybe.
És színpadon is dolgozol?
Jelenleg a Budapest Bábszínházban dolgozom az egyetem mellett. Ez nem színpadi munka, elsősorban nézőterezés, jegyszedés és ruhatározás, mint egy kis mellékes kiegészítés. Viszont fontos számomra, hogy olyan légkörben valósuljon meg ez a fajta munka is, ahol otthonosan érzem magam, és hát tulajdonképpen nem tudok jobbat elképzelni, mint a színház.
És rengeteg darabot is ismersz ezek szerint, így nem csak amiatt, hogy a magyar szakon gondolom ezrével jönnek a darabok. Hát mi a kedvenced? Van kedvenced? Vagy mi volt, ami így a legelső, legemlékezetesebb, vagy így valaha az életed során eddig legemlékezetesebb darab volt, amit láttál?
Hát megint csak ott tartok, hogy nagyon nehéz egyet kiemelni, mert szerencsére anyukám mindig is rengeteget vitt el színházba. De akkor kétfelé szedném a dolgot. A legemlékezetesebb darab az az első színházi élményem. Talán kicsit túl korai találkozás volt utólag visszatekintve. Ez 6 évesen a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. Igen. Tulajdonképpen nem is csak mint színdarab, de utána nem sokkal a regényt is elolvastam. Így maga a történet kísér egészen máig. Ha pedig mint minőségi, legminőségibb darab kell megneveznem egyet, akkor maradnék a Báb Színház vonalán, mert szerintem egy kicsit alulértékelt a Báb mint műfaj, mert sokan stigmatizálják ezt, mint csupán gyerekeknek szóló kategória, de a Semmi című előadás szerintem párját ritkítóan. egyedülálló és magas színvonalú.
Egyébként maximálisan egyetértek.
Akkor te is láttad, igen.
Persze nekem is van egy ilyen személyes kötődésem, a nővérem dolgozott ott régebben, és én is láttam a Semmit, és ez egyik legmeghatározóbb színházi élményem. Meg eleve nagyon sok minden a Báb Színház volt. Tehát abszolút, amíg azt hiszem pont az a szlogenjük, hogy a Báb nem korosztály,
pontosan,
teljesen igaz az előadásaikra.
Hát figyelj, nem tudom, hányszor láttam eddig a 80 nap alatt a föld körül, de minden alkalommal tágra nyílt szemekkel nézem végig, pedig az konkrétan egy gyerekdarab. De hát akkor nem kell elmondanom neked, hogy miért olyan elképesztő a Semmi. Persze egy zseniális regény alapanyaggal van dolgunk, de maga a megvalósítás is egyébként Quimby zenékkel kiegészítve, ami megint csak nem hátrány. És ez annyira meghatározó volt, hogy amikor drámainstruktor szakra felvételiztem, meg végül oda is felvételiztem, akkor a második fordulóban egy színházi esemény elemzését kellett benyújtani, és én ezt választottam.
Wow, és hogy végül nem drámatanár szak lett, hanem magyar szak?
Nos, soha nem akartam tanár lenni, őszintén szólva. Kicsit magam ellen beszélek, mert most is tanítok egyébként az egyetem mellett, de igazából 19 éves korom itt csak a színház volt. A magyar szak az úgy jött, hogy tudtam, hogy szükség van egy B-tervre a színművészeti mellett, hiszen nem egyszerű bekerülni oda. És akkor azt a kérdést tettem fel magamnak, hogy mi az, amivel egy életen át tudnék foglalkozni kiégés nélkül, hanem a színházzal, és nem volt kérdés, hogy az az irodalom. Viszont talán nem akartam lenni, mert vagyok annyira magamnak való, hogy inkább kutassak és írjak, mint szóló műfaj a tanítás helyett. Így a Pázmány egyébként nagyon minőségi dráma tanári képzése nem került szóba. Tehát a magyar szak volt itt csak a szempont.
Tehát akkor ez a B-terv, de nagyon érdekes, hogy itt, ahogy ilyen különböző szakmákat, pályákat megismerünk, sok-sok ilyen eset van, hogy a B-terv az, ami végül bén, és amiben végül megtalálja magát az ember, és ez nagyon érdekes, hogy ezt így mondom a hallgatóknak is, hogy szerintem így abszolút itt vannak az élő példák arra, hogy nem kell elkeseredni, hogyha valami nem úgy sikerül, mint hogy az ember elsőre eltervezi, mert tényleg olyan nagyon ritkán van, hogy valami úgy sikerüljön 100%-ban, ahogyan az elejétől kezdve terveztük, és valószínűleg pont ez a szépsége ennek, hogy sokszor kiderül, hogy amit az ember elsőre nem is gondolta, hogy ez lesz az ő útja végül, abban találja meg magát.
Pontosan, az emberek ellenőrző hányada tudja 18-19 éves, ahol mit akar az élettől. Velem pedig szerintem a legjobb dolog, ami történhetett, az volt, hogy nem vettek fel a színműre, és ide kerültem. Fél év után már kérdésem volt, hogy átfelvételizek-e vagy nem, minél tovább maradnék itt.
Abszolút meggyőző volt a Pázmány, és egyébként hogy a Pázmányra esett a választásod? Mert hogy pesti vagy, Pesten azért rengeteg egyetem van, és azért más-más profillal vannak, főleg a bölcsészkarok. Hogy erre esett a választás?
Ehhez nagyon konkrét élményem kapcsolódik. A gimnáziumomban, a Verespálnéban hirdették a Pázmány Junior Nyári Egyetemet, ez még Pilis Csabán volt, tehát nekem volt szerencsém belekóstolni az igazi.
Jó öreg Pilis Csaba!
Igen, Jenő, meg HK, és a jó kis kivonatozások. Úgyhogy elmentem nyáron egy hétre a Pázmányra, ahol különböző ás szemináriumokat hallgathattunk olyan oktatóktól, akik egyébként most is tanítanak, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas szempont számomra, hogy most más minőségben ismerem a tanáraimat, mint akkor ismertem meg őket. És ott egyébként egy életre szóló baráti társaságot is találtam, akikkel máig tartjuk a kapcsolatot, valamint azt is megtapasztaltam, hogy mennyire odaadóak tudnak lenni az önkéntes hallgatók. Csak annyira lenyűgözött az a családias, intim és egyébként meg tanulásra éhes légkör, amivel ott találkoztam, hogy tudtam, hogy ha kell egy B-terv a színmű mellé, akkor az csak a Pázmány lehet.
Te is megkaptad a magad pázmányos életérzését, és akkor gondolom ez folytatódott később is, ez az érzés benned, ez maradt meg, amikor végül úgy döntöttél, hogy itt is maradsz az egyetemen.
Igen, igen. Ez volt az első olyan hely, ahol azt éreztem, hogy mindenki elfogad, és tényleg olyannak szeretnek, amilyen vagyok. Ez rettentő közhelyesen hangzik, de tényleg az elmúlt három évben egy másodpercig nem éreztem azt, hogy meg kéne magam játszanom.
Viszont pont ezért lett közhelyez, mert ez tényleg annyira fontos.
Igen, minden közhelyen van valami igazság.
Igen, és akkor menjünk bele kicsit mélyebben ebbe a magyar szakba. Mit akar ez a szak? Mivel lehet itt foglalkozni? Így kezdjük akkor azzal, hogy egyetem, és akkor utána beszélgessünk egy kicsit arról, hogy a magyar szak utáni élet miután lesz egy diplomád ebből. Tehát, hogy néz ki egy heted, mondjuk egy órarended, mik a tárgyid, miket tanulsz itt, mivel foglalkozol, és akkor egy ilyen záró kérdés az, hogy mi a végzettséged ezzel a szakkal, mert Mint kiderült, ugye én például ugye pszichológia szakon egy alapszakon viselkedéselemzői diplomát kapok, és ez sokszor van így, hogy az ember sokszor nem is tudja, hogy mi az a diploma akár, amire felvételizik.
Pontosan talán ez az egész egyetemi oktatásnak a legenigmatikusabb része. Az első dolog, amit szeretnék, mint kételt eloszlatni, az az, hogy nem tanár leszek. Ezt a kérdést szerintem hetente megkapom. A magyar alapképzés nem tartalmaz pedagógiai tárgyakat, és nincsen szakpárom. Alapvetően tulajdonképpen az van benne, ami a nevében, irodalom és nyelvészet. Nem csak magyar irodalom szerencsére, tehát egy kis, sajnos nem elég, de hát több nem fér bele, kitekintés a világirodalomra is van. Alapvetően irodalomtörténeti tárgyaink vannak, ezek előadások, ezen kívül szemináriumok, elemző szemináriumok, líra elmélet, próza elmélet, ahol tényleg jobban bele tudunk menni szövegekbe, és igazán szétszincálni őket. És hát egy-két nyelvészeti tárgy, ebből is van történeti és leíró kategória, így igazából mindenki megtalálja, ami érdekli. Valamint nekünk az alapszakon lehetőségünk van specializálódni, vagy több irodalmi, vagy több nyelvészeti tárgyat választani. Én a harmadik utas voltam, tehát áthallgatok egy másik szakra, a filmelmélet, filmtörténetre. Így a diplomámban, hogy erre a kérdésre is válaszoljak, az fog állni, hogy magyar alapszakos bölcsész, és mellette a filmelmélet, filmtörténet minor. Azt tekintve pedig, hogy hogy lehet ezzel elhelyezkedni, nos, én nem szeretnék hitegetni senkit, szerintem az alapszak mellé kell egy mesterszak. Én egyáltalán nem értem úgy, hogy most ki tudnék lépni a való életbe, és annyi tudásom lenne, hogy el tudjak helyezkedni a szakmámban. Egyébként a kiadói állások nagyon népszerűek, újságoknál, folyóiratoknál el lehet helyezkedni, lektorként, korrektorként. Mondjuk mindezek mellett szerintem általában a bölcsész szakoknál az az izgalmas, hogy nem a diplománkra kíváncsiak a munkaerőpiacon, hanem arra a komplex gondolkodási rendszerre, amit elsajátítunk, legyen szó pszichológiáról, anglisztikáról vagy magyarról.
Igen, ezt én is megtapasztaltam azt is, hogy egy mesterszak mindenképp szükséges bölcsészkarokon, vagy majdnem mindenképp, és hogy valóban nem az egyetem az egyetlen kizárólagos helye annak, ahol kapjuk ezt a tudást, hanem hogy úgy jobban így össze kell szedni, azért integráltan kell látni itt a dolgokat, és itt a munkaerőpiacon igenis ki fog derülni, hogy az ember mennyire tudta ezt rendszerezni.
Abszolút. Az egyetem csak egy elméleti keretet ad, ahol már nagyon önállóan kell tudnunk gondolkodni. Valamint hát ne álltassuk magunkat, a kapcsolatok építésére is szükség van, ez pedig munka. Tehát igenis el kell menni ahhoz az újsághoz, hordani kell a kávét, dolgozni kell ingyen, és előbb-utóbb ez ki fog fizetődni.
És mit érzel a legnagyobb ajándéknak, amit kaptál a szaktól? Mert arról beszéltünk, hogy az egyetemtől mit érzel legnagyobb ajándéknak ezt az elfogadást. Mi az, amit a szak adott neked itt a 3 éved alatt?
Húha! Hát talán azt a felismerést, hogy ha valamiben igazán tehetséges vagyok és igazán szeretem, akkor azt nem munka csinálni. Ez megint csak összesen hangzik, de csak példának okáért, mivel én mindig is színész akartam lenni, imádtam a színpadot, de mindig volt bennem egy megfelelési kényszer és egy görcs. Akkor pedig ezt még nem igazán tudtam hova tenni. Viszont ide kerültem a magyar szakra, és az volt a legijesztőbb az egészben, hogy mennyire egyszerűnek érzem. Nem úgy értem, hogy ne lennének kihívások, és nem minőségi tudást kapnék, mert nem erről van szó, de nem volt megterhelő fennmaradni hajnali 3-ig és elolvasni az 1000. könyvet, és 10 000 oldal szakirodalmat átnyálazni, vagy a 80. beadandót megírni, mert mindent élveztem, a régi magyar irodalmat is, a Pázmány Péter prédikációkat is, és végre jutottam a posztmodern irodalomig, amire 3 éve várok.
Hát akkor tényleg minden van ebben a képzésben, és mit érzel a legnehezebbnek?
Azt, hogy milyen rövid az idő. Nagyon nehéz úgy megtalálni a konkrét, specifikus, apró érdeklődési kört, amire fel lehet építeni egy későbbi kutatói szakmát például, úgy, hogy 12 hét van egy fél évben, és olyan nagy nevekre 1,5 óra van, mint Petőfi Sándor, vagy Pirinszki János, van, akiről szó sem esik. Nekem ebben a fél évben nagy tragédiám, hogy Szabó Magda nem tud beleférni abba a 10-12 hétben, ami a rendelkezésünkre áll. Szerintem ez a legnehezebb. Rövid idő alatt nagyon sok tudás sűríteni és választani.
Igen, tehát ez a 3 év annyira hamar eltelik, tehát tényleg egy szempillantás, egy aprócska szakasz az ember életében teljesen. És mi a te célod így később ezzel a szakkal? Mert hogy mondtad, hogy mikre lehet menni, te mit szeretnél ezzel majd kezdeni, ha elvégzed?
A legnagyobb erényem és a legnagyobb hátránya a személyiségemnek szerintem egy és ugyanaz, hogy minden is érdekel, amit megismerek, és most kicsit hasonlóan érzem ezt. Alapvetően engem az írás vonzott az elejétől kezdve, és dolgozom is újságoknál, tehát úgy gondoltam, hogy a kulturális sajtó lehet a számomra megfelelő platform, de egyre inkább érzem, hogy például a beteges kényszerem, hogy kijavítsam az emberek helyesírási hibáit, az talán egy jó kis lektori vagy korrektori állást is megelőlegezhetne. Akár a kettőt együtt.
Vagy akár egy szerkesztői állást.
Igen, ezt sem zárom ki a dologból. Illetve egy kedves tanárom felhívta rá a figyelmemet, hogy jó érzékem van a nyelvészethez, úgyhogy mostanában ne felé is kacsingatok, ugyanis az is kérdés és szempont, hogy milyen könnyű elhelyezkedni, és azért nyelvészből jóval kevesebb van, mint irodalom iránt érdeklődőkből. Úgyhogy ki tudja, lehet, hogy 3 év múlva a nyelvet és a multimedialitást fogom kutatni. Majd a mesteren eldöntöm.
De még úgyis ott a mester, meg még, ha kutató leszel, még egy 4 éves doktori is, úgy.
Hát ebben van.
Nektek se rövid a pálya, nem röviden, mint nálunk. És egyébként, hogyha így képzésajánlás, kinek ajánlanád ezt? Van egy olyan személyiségtípus, egy olyan embertípus, akit így, ha elképzelsz, azt mondod, hogy na, ő magyar szakra való, illetve akkor a másik vége is, hogy van-e olyan, akire azt mondod, hogy ne, és semmiképp ne menjen magyar szakra.
Olyanhoz semmiképp talán nem mondanám, de mégis a másik oldalról fognám meg a kérdésedet abból a szempontból, hogy az, hogy valaki szeret olvasni, az előzetes elképzelésekkel ellentétben nem elég. Persze, szeretni kell olvasni, de ennél sokkal többről van szó. Szükség van egy nagy monotónia tűrésre is szerintem, ugyanis vannak azok a szükséges rossz részek, amin az embernek át kell vergődnie magát, és szenvedélyesen kell szeretni a nyelvet. Nem csak az irodalmat, tényleg a nyelvet. Mert folyamatosan azzal dolgozunk, azt munkáljuk, és ez a társunk nap, mint nap.
Hát minden esetre nem könnyű, de egy nagyon szép vállalás, abban biztos vagyok. És hogyha már így pázd meg, nem csak a tanulást jelenti számodra az egyetem, ahogy már ebbe így bepillanthattunk, nagyon aktív vagy a közösségi életben is. Mi az, amivel foglalkozol az egyetemen belül? Hogy fogalmaznád meg a te saját közösségi szerepvállalásod?
Hát elsősorban a hallgatói önkormányzatra vetíthető ez ki. Ott vagyok tag immár 2 éve. A rendezvényszervező és kulturális bizottság kulturális eseményekért felelős referense vagyok. Tehát igyekszem az olyan hiánypótló, valójában kisebb tömegeket megmozgató rendezvényeket népszerűsíteni, mint egy irodalmi séta, vagy egy filmklub, esetleg egy irodalmi kávéház, de a nagyobb rendezvények szervezésében is részt veszek. Ezen kívül a tanulmányi bizottságban is referens vagyok, ami a tanulmányi kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatást jelenti, Facebookos események összedobását, minor tájékoztató, valamint hát a havi egy tanulmányi bizottsági ülést, ahol a tanulmányi kérvényeket elbíráljuk.
Ez nem semmi. Egy korábbi részben egyébként már így volt szó a 3. epizódban a hallgatói önkormányzat elnökével, politológia szakról, a hallgatói önkormányzati elnökségről, pázmányos életérzésről beszélgettünk. Úgyhogy ha valakit érdekel, akkor mind a Mária Rádió hangtárában, mind pedig Spotify-on az Új Hullám podcastok fül alatt vissza tudja hallgatni ezt a műsorunkat is. Visszatérve akkor hozzád, mik a célkitűzéseid? Ezzel. Tehát, hogy azért ez egy hatalmas vállalás, ami azért nagyon nagy pluszt jelent. Tehát, hogy nem tudom, hogy miért csatlakoztál, illetve hogy ez így később munkaerőpiacon valahol jelente bármit, vagy ez egy olyan dolog, amit az ember szívszerelemből csinál?
Először is ezt mindenképp szívszerelemből csinálja az ember, mert rengeteg munka van benne. És lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy menőhökösnek lenni, és persze tényleg az, de közel sem erről szól a dolog. Ez vér és verejték. Nagyon sok alázatot és rengeteg áldozatot igénylő dolog, de egy pillanatra sem bántam meg, és nem csak azért, mert egy életre szóló baráti közösséget találtam itt. Engem mindig is az vonzotta a közösségépítés felé, hogy szenvedélyesen szeretek emberekkel foglalkozni, imádok közösséget építeni, szervezni, és ha azt látom, hogy valaki élvez egy programot, amit én szerveztem, vagy csak egy aprócska szeletéhez hozzájárultam, akkor már megérte számomra. Tulajdonképpen élhetőbbé szeretném tenni a hallgatói életet a társaimnak, mert szerintem eredményesen tanulni csak úgy lehet, hogyha a mögött van egy támogató és baráti közösség.
Igen, és azért ezt láthattuk is, hogy a COVID alatt, amikor kimaradtak teljesen ezek a programok, akkor ott azért nehéz volt közös hangot találni, nehéz volt közösséget építeni. És egyébként tényleg, tehát, hogy rengeteg program is van, meg azt gondolom, hogy elég népszerűek is az egyetemen ezek a kulturális programok. Tehát, hogy én azt látom, hogy folyamatosan teltházas, vagy szinte teltházas néhány lebetegedett ember, ha lemondja ezeket a programokat.
Pontosan, és az az igazán jó benne, hogyha hökös vagy, akkor többnyire minden rendezvényen ott vagy, és megvannak azok az arcok, akik eljárnak mondjuk egy-egy bulira, egy-egy kocsmasportos rendezvényre, aztán elmész egy irodalmi sétára is, az a közeg jelenik meg, aki eddig nem mozdult meg egy más jellegű programra, tehát itt tényleg nem mondom, hogy a teljes hallgatóságot, de jóval nagyobb szeretét le tudjuk fedni.
Igen, és hogy most így mondtad, hogy egyrészt az életre szóló barátságokat mit viszel még tovább ebből? Tehát ez egy hatalmas adagnyi tapasztalat, ami így a későbbi utadon el fog kísérni. Mi az, amit tanultál a Höktől, vagy tanulsz a Höktől? Tehát, hogy mi az, ami később mondjuk, hogyha munkába állsz, vagy bárhová vessen az élet, úgy érzed, hogy tovább visz, hogy úgy érzed, hogy ez egy olyan tapasztalat, amit később majd integrálni tudsz más területen, vagy hasonló helyzetekben.
Ha vicces szeretnék lenni, akkor azt mondom, hogy az, hogy leküzdjem a telefonálás iránti rettenetes félelmemet, ugyanis rengeteget kell telefonálni, de hogyha komolyabbra fordítanám a szót, akkor azt mondanám, hogy a helyszíni probléma megoldás. Az, hogy soha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy te akarod. Elmész a Bemmoziba, leszervezel egy filmklubot, aztán átmentek egy irodalmi kávéházas beszélgetésre, nincsen kábel, akkor a moziból kell kérni, elfelejt eljönni a fellépő, vagy késik másfél órát, rögtönözni kell valamit. Ezt, azt, hogy a helyszínen ne fagyjak le, és tudjak rögtönözni. Szerintem ez bármilyen állásom lesz rendkívül fontos és nagyon hasznos skill.
Ebben biztos vagyok, tehát, hogy már itt a rádiónál is azért jó tapasztalat erre egy-egy élőadás, az biztos, tehát, hogy élesben soha semmi nem úgy alakul, mint hogy a tervek szerint.
Na, hát ez a varázsa a dolognak.
Igen, enélkül nem is lenne olyan izgalmas. És akkor, ha már itt kerülgettük, akkor írás. Mit jelent számodra az írás? Ki vagy te, mint író?
Ez egy nagyon átfogó kérdés. Nem nevezni magam írónak. Azt szeretném szögezni, hogy én szekunder irodalommal foglalkozom, tehát a szép irodalom elég távol áll tőlem. Persze én is írtam verseket az Asztalfióknak, meg az első szerelmemnek, de ezek jó helyen is vannak ebben a fiókban, úgy gondolom.
Lelakatolva
bizony. Életemben egyszer jelent meg egy novellám, az is nagyon izgalmas tapasztalat volt, de alapvetően a kritika írás, valamint a tudományosabb jellegű, de egyben befogadható és élvezhető tanulmányírás az, ami érdekel. Tehát a kulturális sajtó ezen vonulata. Nekem az írás végül is egy csatornát jelent másokhoz. Szeretném közvetíteni azt, amit láttam, amit tapasztaltam, egy olyan formában, hogy az annak is befogadható legyen, aki nem feltétlenül jutna el mondjuk arra a színdarabra, amit én megnéztem, vagy nem feltétlenül olvasnál azt a könyvet, amit én elolvastam. Tehát ha egy ember azt mondja nekem, hogy figyelj, én elolvastam Barikótól a Novecentót, mert te írtál róla egy kritikát, akkor úgy gondolom, hogy már volt értelme.
És a magyar szak előtt is írtál már, vagy itt az egyetemen kezdted el a cikkírást?
Nem, mindig nagyon humános voltam, és már a gimis iskolausába is írtam, írószakkörre is jártam, úgyhogy mindig foglalkoztatott a nyelv kérdése, de szakma szinten csak itt a magyar szakon lett realitás számomra az, hogy esetleg tényleg el tudok helyezkedni a kulturális sajtóban.
Igen, mert azért él ez a sztereotípia, hogy ezekkel nem lehet elhelyezkedni, de nem lehet bekerülni, és azért el lehet erre cáfolni, hogyha az ember kellően kitartó.
Be lehet. Én is abszolút önkéntes alapon kerültem be online újságokhoz, elküldtem néhány cikkemet, felfigyeltek rám, aztán most az F21-nél én vezetem az irodalom rovatot.
Aztán, és akkor itt is jelennek meg az írásaid.
Igen, máshol is néha, például a kulter.hu-n, a Nincs online folyóiratnál kezdtem egyébként, az első cikkeim ott jelentek meg, a kultura.hu-n is közöltem már interjút, de alapvetően az F21 a fő csapás.
Hogyha a hallgatók nem ismerik, ez egy online ilyen összkulturális folyóirat.
Igen, igen, minden van.
F21.hu az oldala, jól emlékszem?
Igen, igen, mi vagyunk a fiatalság százada.
Irodalom, zene,
gasztro.
Hoppá, ezt nem is tudtam.
Bizony, nemrég indult el a gasztrosarok a rovatunk a világrovaton belül, úgyhogy abszolút minden érdeklődési kört lefedünk.
Szóval akkor itt csekkoljátok le Laura cikkeit, én nagyon-nagyon tudom ajánlani őket. Mi az, amit egyébként a saját írói hangodnak nevezel, amit amit akár mások ezt szokták mondani, hogy ez az írás ettől és ettől lett én igazán laurás, vagy ha te úgy érzed, mielőtt elküldöd, vagy mielőtt bezárod azt a Word dokumentumot, hogy na ez most úgy sikerült, ahogyan meg akartam írni. Mm.
Ez érdekes, mert azt hiszem, hogy az írói stílusom leginkább abban ragadható meg, hogy próbálok nem kialakítani írói stílust, vagyis ez kicsit jobban kibontva engem az egész írásban a nyelvvel való játék vagy küzdelem érdekel, tehát az, hogy hogyan tudom önmagamat úgy megjelenteni egy írásban, hogy nem mondom ki az én szót. A nyelv mögött akarok maradni, az végzi a dolgát, hogyha én nem is működöm közre, úgyhogy alapvetően az, hogy a szöveg cselekedjen, ne én, nekem ez a stílusom. Nem szeretek egyes szám első személyű némásokat használni.
És az a lényeg, hogyha átjön, szóval akkor szerintem lassan le is zárhatjuk így műsorunk végéhez közeledve. Egy elég fogós kérdésem lesz így a végére, hogy azt szokták mondani, hogy ha az ember nagyon-nagyon sok dolgot csinál, akkor elvész ezekben. Én ezzel egyébként nem értek egyet, de általában azok az emberek nem értenek ezzel egyet, akik rengeteg dolgot csinálnak. Hogy látod te, mert te sem veszel el ebben, ezt nyíltan kimondhatjuk, hogy abszolút nem veszel el ezekben a dolgokban. Hogy látod mindezt a sok dolgot egységben egymással, illetve magaddal? Tehát mi az a közös pont, amit így mint egy ilyen kulcsszó, kulcsmondat, amit megragadnál ezekben?
Talán nálam az unalomtól való félelem ez. Nagyon sokan mondják nekem azt, hogyha nem lenne programom, akkor is kitalálnék valamit. És tényleg így van.
Mennyiszer hallottam ezt a mondatot.
Igen. Ha van egy kis szabad időm, akkor a következő kihívásra nemet mondok, vagy igent mondok. Tehát nem nagyon mondok nemet semmire. Ez persze egy kiküszöbölendő erény. Mondhatjuk, hogy erény szerintem. De talán a jövőben majd egy kicsit árnyalnom kell ezt a dolgot, de úgy gondolom, hogy amire igen mondok, abból nem maradtam ki. Úgyhogy szeretném minél több területen kipróbálni magam, minél több embert megismerni. Nem veszek el benne, mert mindent szeretek, amit csinálok. És hát persze ott van mögöttem egy olyan családi és baráti közeg, aki fejbe kólint, hogyha esetleg valami olyat tennék.
Akkor azért figyelmeztetnek, hogyha nagyon kimerülnél. És van-e olyan dolog, amit még soha nem próbáltál ki, de így egyre inkább érzed otthon a kis tudatalattidban, hogy na ez az, amit muszáj lesz egyszer kipróbálnom, nem tudom, éneklés színpadon, vagy bármi.
Szerintem az a mindenki jobban jár, hogyha nem éneklek a színpadon. Ez fogós kérdés. Egyébként talán a közéleti sajtó, ugyanis mindig volt egyfajta averzióm e felé, mert úgy éreztem, hogy nagyon a saját kis világomban élek, és egy lufi vagyok, aki elszállna, hogyha a barátai nem tartanák a földön. De izgalmas lenne picit eltávolodni a sajtó kulturális oldalától, és közéletibb területekre elvezni. Ezt szívesen kipróbálnám egyszer.
Hát hajrá vele, itt az ideje.
Köszönöm.
Kezdj bele, aztán majd szólj róla mindenképp. Szerintem ezek tökéletes záró mondatok, záró gondolatok is voltak, úgyhogy műsorunk zárásaként a szokásos elcsendesülő percek következnek. Ezúttal Laura elhozta nekünk a kedvenc versét, amit elő fog adni nekünk, az ő felolvasásában fogjuk ezt hallani. Én pedig, kedves hallgatók, arra kérnélek benneteket, hogy zárjátok ki a külvilág zaját, és lehúnyt szemmel, egy kényelmes kanapén ülve fekve, csak a belső figyelésre, illetve a versre való figyelésre szánjátok ezt a pár percet, és zárjátok ki a külvilág zaját. Jövő hónapban találkozunk, ez volt az Életutazók műsor. Sziasztok!
Annyit előre bocsátanék, hogy ez nem egy vidám vers, de szerencsére nem abban az életszakaszban vagyok, hogy ez most problémát okozzon, viszont talán mindenki érzett már hasonlót, úgyhogy remélem, hogy tudunk vele azonosulni. Pilinszky János, ne félj. Én megtehetném, és mégsem teszem. Csak tervezem, csak épp, hogy fölvetem. Játszom magammal, ennyi az egész. Siratni való inkább, mint merész. Bár néha félek, hát ha eltemet a torka, míg felömlő élvezett, mi most csak fölkérődző förtelem. Mi lesz, ha egyszer mégis megteszem? A házatok egy alvó éjszakán, mi lenne, hogyha rátok gyújtanám, hogy pusztulj ott, és vesszetek veled, kiket szerettél. Együtt vesszetek. Előbb örökre megnézném szobád, elüldögélnék benne egy délutánt, agyamba venném ágyad merre van, a képeket a fal mintáival, a lépcsőt, mely az ajtódig vezet, hogy tudjam, mi lesz veled, s ellened. A tűzvész honnan támad? És hova szorít be majd a lázadó szoba? Mert égni fogsz. Alant, az udvaron, a tátott szája a síró fájdalom megnyílik érted, nyeldeklő torok, hiába tévsz föl ajtót, ablakot. A túlsó járdán állok, és falom, gyapjat növeszt a füst a tűzfalon, gyulladt csomóba gyűl, és fölfakad, vérző gubanc a szűk tető alatt. Mi engem ölt, a forró gyötrelem most végigömlik rajtad, mint a genny. Sötét leszel, behorpat, némasebb, akár az éj, s az arcom odalent. Így kellene, de nem lesz semmi sem. A poklokban is meglazult hitem. Végasztalást a játék sem szerez. Az éjszakáknak legmélyebbje ez. Hogy átkozottam? Vedd, minek veszed. Nem érdekelsz. Nem is szerettelek. Aludj nyugodtan. Így áll, és egyél. S ha értenéd is átkaim,